Radiokarbon. A kőbaltától az atomfegyver kísérletekig. Molnár Mihály előadása.
Köszönöm szépen a nagyszerű bevezetést, illetve bemutatásokat. Valóban kémia-fizika szakos középiskolai tanárként végeztem, és szerintem az előadásból ki fog derülni, hogy mi keresni valója van egy fizikai kutatóintézetben egy félig meddig vegyésznek. Az atomkin belül konkrétan a környezet és földtudományi osztályon dolgozom, ahol a környezet nagyon tág értelemben vett a környezet problémáit vizsgáljuk, fizikai módszerekkel, izotópanalitikai vizsgálatokkal. Ezek közül ma a radiokarbonról fogok beszélni, és remélem, hogy az előadás végére ki fog derülni, amit próbáltam a címben is érzékeltetni, hogy mennyire sokrétűen, ennyire szerteágazó módon lehet ezt az izotópot felhasználni, nem csak a környezetkutatásban, de ott mindenképpen. Először is fel kell vennünk egy atomfizikusi szemüveget, nekem van ilyen, de szerintem mások is tudnak ezzel élni, és körbenézni a világban, hogy milyen szén izotópok vesznek minket körül, és ha alaposan körülnézünk, akkor látni fogjuk, hogy három különböző szénizotóp van a természetben, a Földön körülöttünk. A leggyakoribb az a szén-12-es, 100 szénatomból 99 ilyen lesz. Aztán van még a szén-13-as, amiben egyel több neutron van, mint a szén-12-ben, ezért a tömegszáma 13. Minden századik szénatom körülbelül ilyen. Ez ugyanúgy stabil atom, mint a szén-12. És van egy, ami több szempontból is különleges, ez a legnehezebb, a 14-es. Ez egy instabil atommag, 8 neutron van a 6 proton mellett, ez is szén, de bomlékony, és rendkívül ritka, 1 billió szénatomból mindössze egy ilyen radiokarbon van itt a Földön. Erről a radiokarbonról fogok ma beszélni. Nagyon ritka és bomlékony, tehát várhatnánk azt, hogy egyáltalán nincs, vagy nem marad belőle, hamar elfogy. Azért beszélhetünk róla itt a Földön, mert termelődik a kozmikus sugárzásnak a Föld légkörével való reakciójában, pontosabban a nitrogén 14-ből keletkezik termikus neutronokkal való reakcióban, ez a szén-14. Tehát van egy folyamatos termelődése a Földön, úgy mondjuk, hogy kozmikus eredetű, hiszen a kozmikus sugárzás hatására keletkezik, és közben bomlik is. Ezen két folyamat eredőjeként egy úgynevezett bomlási, vagy radioaktív bomlási egyensúlyban van a Földre nézve ez a szén-14. Összesen 51 tonnányi ez a szén, tehát ha összegyűjtenénk, nem egy túl nagy mennyiség. Ez az összes mennyiség, amit a Földön egyszerre jelen van. Ami nagyon fontossá és hasznossá teszi ezt az izotópot, az a felezési ideje, körülbelül 6000 év, 5730 év. Ha 5 perc lenne a felezési ideje, akkor nem igazán tudnánk használni mi mondjuk ilyen földi vagy történelemtudományi léptékű vizsgálatokra, hiszen nagyon hamar elbomlana. Ha 5 millió év lenne, vagy 5 milliárd év, akkor meg igen nagy érdektelenséggel tekintenénk rá, maximum a legelvadultabb geológusokat érdekelni ez az izotóp. Viszont a 6000 év az éppen egy emberi történelem léptékű idő, ezért egyből a történészeket is érdekli, a régészeket is érdekli, hiszen az emberi történelem léptékének megfelelő a felezési ideje. Annak ellenére, hogy a felső légkörben keletkezik, mindenhol megtalálható, hiszen oxidálódik, és mivel ez egy szén, hiszen 6 protonja van, és a külső illetve 6 elektronja, teljesen szénként viselkedik, széndioxid formába, bekapcsolódik a szén körforgásba, és minden a légköri szénből építkező rendszerben megtalálható, minden élőlényben, mi bennünk is, 1 gram szénben körülbelül, valamivel több, de körülbelül 10 bomlás történik egy perc alatt a szén-14 miatt. Tehát mindenkiben van legalább ennyi radioaktivitás a szén miatt. Bár a levegőben keletkezik, a legnagyobb része, ez már a szénciklusra jellemző tulajdonság, hogy a legnagyobb része az óceánokban található beoldódva, és természetesen a fotoszintézisen keresztül az élőlényekben is jelen van. Mindenhol, ahol légköri szénről beszélhetünk. Volt, aki nagyon komolyan végig gondolta, hogy milyen következményekkel jár ennek a szén-14-nek a jelenléte itt a Földön. Aki nagyon-nagyon komolyan végig gondolta, ez a Libby nevű úriember volt. Ezért a gondolatmenetért, illetve a módszer kidolgozásáért kémiai Nobel-díjat kapott 1960-ban. Tehát azt mondta, hogy amíg él egy szervezet, tehát élőlényről van szó, addig a szén-14 tartalma az viszonylag állandó, ez a korábban említett 10 bomlás per perc per gram szén, viszont amint elpusztul, azaz úgymond nem vesz fel többé szenet, benne a radioaktív bomlás által meghatározott ütemben csökkenni fog a radiokarbon aktivitása, és ha ismerjük a kezdeti aktivitást, és a később, amikor megtaláltuk a leletet, azt meg tudjuk mérni, hogy milyen a radioaktivitás, akkor akár időt is tudnánk mérni. Ezt a módszert dolgozták ők ki, tehát a kezdeti aktivitás ez a 10 dpm, itt most egy élőlény szimbolizáló egy élőlényen keresztül bemutatva, tehát amíg él, addig állandósul benne a radiokarbon szint, viszont amint az anyagcseréje megszűnik, a radiokarbon koncentrációja az idővel exponenciálisan csökkenni fog a mindannyiunk által jól ismert radioaktív bomlástörvény szerint. Tehát a kezdeti aktivitást ismerjük, amikor megtaláljuk a leletet mondjuk 10 000 év múlva, és elvisszük mondjuk debreceni laborba megmérni a radiokarbon koncentrációt, ez egy mérési eredmény, ezt meg kell mérnünk. A kettő aránya az egyértelműen megadja az eltelt időt. Tehát gyakorlatilag, illetve elvileg ez egy nagyon egyszerű dolog, természetesen látni fogjuk azért ennyire nem egyszerű a dolog, de alapvetően ennyi elég ahhoz, hogy kormérést tudjunk végezni. Szinte mindenféle tehát anyag, aminek köze volt a légköri szénhez, az datálható, meg lehet mérni a korát, tehát mindenféle növényi fa, levél és a növényből készült vászon, papír datálható, mindenféle élőlény, általában ugye olyan anyagokat találnak, ami jobban megmarad, mondjuk a csont, de bármely egyéb szövet, a szarv, a haj, a szervetlen szén, de szenet tartalmazó vázat felépítő kagylók, csigák külső vázát lehet datálni, és olyan első hallás után meglepő dolgok, mint például karbonátos öledékek, cseppkövek, talajok is datálhatóak, amelyeknek a széntartalma valamilyen úton módon a légkörhöz kapcsolódik, a légköri szénre vezethető vissza. És végül, de nem utolsó sorban a vízben oldott szén, legyen ez szerves vagy szervetlen, ezt is lehet radiokarbon módszerrel datálni, majd el fogom mondani, hogy pontosan hogyan. Van néhány olyan minta, amelyek a datálását megnehezíti az, hogy mondjuk nem tekinthető zárt rendszernek, nincs egy határozott időpont, amitől kezdve már nem vesz fel radiokarbon. Az egyetlen kérdés az, hogy hogyan nyerjük ki a mintaszéntartalmát, az milyen állapotban volt, és hogy esetleg idegen szén szennyezhette a mintát, mert ez esetben a módszerrel nagyon óvatosan kell bánni. Meg fogjuk látni néhány példán keresztül, hogy a régészet, a geológia, a hidrológia gyakorlatilag módszerre a kezdetektől nagyon hamar elkezdték használni, rendkívül sokrétűen. Néhány példát innen Magyarországról is felvillantanék. Konkrétan a Kárpát-medencében a különböző kultúrák egymás mellett élése, illetve egymás utániságának a vizsgálata, ez egy a régészetnek egy fontos feladata. Tehát ha találnak valahol, általában ugye a régészek ásnak, ha találnak mondjuk egy sírt, ez mondjuk egy emberi maradványokat tartalmazó sírt, ez mindig nagyon izgalmas kérdés. Az első dolog, amit megnéznek, az, hogy milyen jellemző mellékletek vannak a sírban. Ez alapján el tudják dönteni, hogy ez melyik kultúrához tartozó sír, ugye a divat jelenti gyakorlatilag a kultúrát, tehát hogy mondjuk milyen kőbaltát használtak, hogy milyen cserépedényt használtak, azon milyen minták vannak. Nagyjából be tudják határolni, de az igazán, ha megkérdőjelezhetetlen bizonyítékot szeretnének, akkor elhozzák ezeket a mintákat radiokarbon mérésre. Azért van sokszor nehéz dolguk a régészeknek, mert ezek a kis buborékok, amik az egyes egymás utáni kultúrákat jelentik itt a, például itt a Kárpát-medencébe, látszik, hogy egy időben több kultúra is élhet, egymáshoz viszonylag közel, ráadásul nem teszik meg nekünk azt a szívességet, hogy alaposan mondjuk kihal az első kultúra, várnak egy kicsit, hogy biztos legyen, és aztán jön a következő csapat, hanem találkoznak ezek a kultúrák, egy időben, egy helyen két kultúra is, esetleg egy leáldozóban lévő, és egy éppen új divatnak hódoló új kultúra, új szemlélet, más életstílus jön fel. És ha van egy élőhely, ami nagyon érdekes, mondjuk egy több folyó találkozása, vagy egy vonulási útvonalhoz közeleső hely, ott ugyanúgy, ahogy a kőkorban éltek, ott még manapság is élni fognak, tehát valószínűleg az összes kultúrából lesz sír azon a területen, és egy idő után kezd rendkívül bonyolultá válni a kérdés, és bármilyen pontosak is, vagy ma már nagyon jól működnek az egyéb régészeti módszerek, azért a fizikai mérés segítsége az nagyon sokszor igen jól jön, hogy az egyes különbözőnek tekintett kultúrákat el tudják egymástól szeparálni, és meg tudják mondani, hogy ez volt az előző, ez pedig azt követte, hogyan épültek ezek egymásra. Talán egyszerűbb példa, ha egy konkrét tárgynak a radiokarbon korát kell megvizsgálni. Ilyen volt egy fahíd a Szolnok környékén, amelynek a maradványai nem túl régen kerültek elő a Tiszából. Néhány fadarab, ami szabályos rendben állt kifelé az Iszabból, illetve a nagyon alacsony vízállás mellett a Tiszából. És azt gondolták, hogy a korábbi dokumentációk alapján ez lehetséges, hogy az első állandó fahíd még, amit a török időkben ácsoltak. Ebből is kaptunk mintákat, és meg tudtuk állapítani a fából, hogy ez valóban a török időkből származó, nagy valószínűséggel az első ilyen fahíd volt. Az Alföldön járva mindenki látott már a teljesen sima tájban hirtelen megjelenő ilyen földrakásokat, ami hát lehetne mondjuk ilyen vízművek által épített vízműdomnak is nézni, körülbelül úgy néznek ki, esetleg lehetnek egy kicsit nagyobbak. Ezek nem természetes, általában nem természetes jelenségek, hanem emberi kéz által emelt ilyen kis mini piramisok itt Magyarországon. Ezeket kunhalmoknak nevezi a szakirodalom. Ugye kő hiányában ezeket földből hordták össze az elődeink. Ez egy nagyon régi divat volt. Kilátónak használták, volt, amikor a település, az emberek föltelepültek, és kicsit védetnek érezték magukat a lenti dolgoktól, illetve volt, hogy a vallási gyakorlatukhoz tartozó helyet jelöltek így meg a nagy sivár pusztaságban. Ezeknek a képződményeknek a közepén több ezer éves talaj konzerv található gyakorlatilag. Az összehordott földrakás közepében, ha egy kis szerencséje van a vizsgálónak, akkor szinte háborítatlan sok ezer éves talaj mintákat lehet találni. Ilyeneknek a radiokarbon vizsgálatát is elvégezhettük, és nagyon szépen visszakaptuk a régészeti koncepciót, és ezen túlmenően a talaj fejlődés mechanizmusáról, annak sebességéről és a talajban a szén körforgásának a sebességéről nagyon sokat el tudott árulni ez a kísérlet igazából, hogy néhány ezer évre elteszünk egy élő talajt viszonylag hermetikusan. Kedves lehet még a szívünknek itt Magyarországon a cseppkövek, ugye elég sok szép cseppkőbarlangunk van. Ezek is nagyon érdekes, a szén mozgása szempontjából nagyon érdekes rendszerek. Nyilván tanultunk erről, hogy Tehát elvileg úgy keletkezik a cseppkő, és hát gyakorlatilag is, hogy a leszivárgó víz, vízmagával eredendően valamennyi széndioxidot, egy kicsit savas lesz, és a mészkőben old még föl valamennyi karbonátot, kálcium karbonátot, és aztán, amikor egy nagyobb üregbe ér, és elkezd csöpögni a víz, akkor ott mindenféle párolgás, bedúsulásokon keresztül a föntről feloldott mészkő gyakorlatilag újra kiválik, és gyönyörű, mindenki látott már ilyet, cseppkövek keletkeznek. Ha kicsit radiokarbonos szemmel nézzük meg ezt a folyamatot, akkor nagyon érdekes képet láthatunk. A frissen érkező csapadékvíz fölülről, az ugye radiokarbonban úgymond egyensúlyi, tehát benne van ez a 10 bomlás per perc per gram szénnyi radioaktivitás. A mészkő viszont minden bizonnyal nagyon öreg. Tehát sok százezer vagy millió éves lehet. Abban a 6000 éves felezési idejű szén-14-ből már semennyi nincs garantáltan, tehát abban nulla a szén-14 tartalom. Úgyhogy ha a cseppkőben mérjük a szén-14 mennyiségét, akkor igazából meg tudjuk mérni, hogy a szenének hanyad része jön a felszínről, és mekkora az az arány, ami a mészkőnek a szenéből származik. Ha a reakció egyenletre ránézünk, akkor az embernek az az érzése, hogy mondjuk fele-fele, tehát kell egy beoldott széndioxid, hogy még egy karbonátot föl tudjon oldani a folyadék. A valóságban viszont nem ilyen egyszerű a helyzet. Például a Baranda-barlangban azt láttuk, több cseppkövet is megvizsgálva, hogy alig-alig, tehát kevesebb, mint 10% a mészkő eredetű szén a cseppkőben, tehát nagyon nagy részt, 90 vagy a fölötti százalék mértékben a modern, aktuális légköri széndioxidra jellemző radiokarbon tartalom jelenik meg a cseppkövekben. Ez azért nagyon fontos, mert a cseppkövek nagyon stabil képződmények lehetnek, szerencsés esetben több százezer évig elállhat ez a rétegesen, akár éves pontossággal is megőrződő formáció, és ha a múltról szeretnénk információt nyerni, és a cseppkövek valóban képesek mondjuk a légköri széndioxid lenyomatai lenni, akkor ezek rendkívül hasznosak a környezet és a klímakutatás számára. És ha már szóba került a klímakutatás, ugye ez egy nagyon divatos téma, hiszen úgy érezzük, hogy a klíma, amit szerettünk, vagy amit megszoktunk, az kezd megváltozni, hogy ez, de ezt sokan vitatják. Azt mondják, hogy ez mindig is így volt, és a múltban is nagyon sokszor megtörtént, ettől nem kell félni. Az, hogy milyen ütemben és milyen mértékben változott a klíma a múltban, ezt nagyon sokan vizsgálják, például fúró üledékekből vett fúrás minták segítségevel, amit itt is látunk, amik nagyon sokat elmondanak a múltról. Például ezekben a mintákban rendkívül sok csigahéj maradvány lehet, és ennek azért örülnek, mert a csigáknak rendkívül sok faja van, és ők elég kicsi tolerancia szinten rendelkeznek, tehát vannak olyan csigák, amelyek mondjuk a hideget kifejezetten szeretik, ezek a kék csigák, vannak, amelyek úgymond elviselik a hideget, vannak, akik mondjuk a langyos időt szeretik, és vannak, akik kifejezetten mondjuk a meleg időt szeretik. És aki ért ezen a nyelven, úgymond, hogy tudja azonosítani a csigákat, és azt tudja mondani, hogy akkor haladjunk lefelé egy ilyen fúrómagban, és mondjuk azt, hogy ekkor itt biztos, hogy meleg volt, mert itt a meleget szerető csigák voltak. Aztán kezdett csak langyos lenne az idő, aztán hideg következett. Aztán újra langyosodott, meleg, hosszan hideg, és így váltották egymást. Azt ugye látjuk, hogy a klíma sosem volt állandó, tehát ez alapvető tulajdonság, hogy változik. Meleg és hideg és langyos idők váltják egymást, több ezer éves léptékben. Így a múltra vonatkozó klímainformációt lehet nyerni ezzel az úgynevezett csiga hőmérővel. Már csak egyetlen kérdés van, amit mindenki föltesz, hogy persze ezt értjük, csak milyen gyorsan történt ez a változás. Mert ugye most jelenleg az a problémánk, hogy úgy érezzük, hogy nagyon gyorsan változik minden, és esetleg mondjuk az emberiség nem tud adaptálódni, és esetleg mondjuk kipusztul emiatt. Tehát vizsgálni kell azt, hogy milyen léptékű, milyen időbeli léptékben történtek ezek, tehát az időbeliséget, és a csigák héja abból a szénből áll, amit a csigák megesznek, mint szerves tápanyagot, tehát ez is radiokarbonos módszerrel datálható, és el tudjuk dönteni, hogy az ebben a rétegben talált csiga és e közötti rétek között mennyi idő telt el radiokarbonos módszerrel. Tehát ilyen értelemben már a klímakutatás témaköréhez is elérünk a radiokarbonos vizsgálatokkal. És talán a minden érintett téma közül az egyik legérzékenyebb és legfontosabb az Magyarország egyik legnagyobb természeti kincséhez, az ivóvízhez kötődik. Ugye egy nagy lavor, ez a Kárpát-medence, magas, tehát mély üledékes rétegek vannak alattunk, tele régi, azaz biztosan nem szennyezett, nagyon tiszta és jó minőségű ivóvízzel. Ennek a védelme az egyik legfontosabb kérdés ma Magyarországon, véleményem szerint. Ehhez is hozzájárulhatnak a radiokarbonos vizsgálatok, mégpedig úgy, hogy mint tudjuk, a vízben oldódik a széndioxid, így a szén-14 is belekerül, tehát a frissen leszivárgó csapadékban ott van a radiokarbon, és ahogy az évek, évszázadok, évezredek alatt szivárog lefelé víztartókon, vízzárókon keresztül jó lassan, természetesen mivel nem pótlódik benne a szén-14 tartalom, mert már a légkörtől elszakadt, így ennek is van úgymond radiokarbon kora, tehát nem nulla, hanem ahogy bomlik benne a szén-14 tartalom, így van egy mérhető radiokarbon kora. Ha fúrunk egy mély kutat, és veszünk a kérdéses rétegből vizet, és megmérjük annak a radiokarbon tartalmát, akkor kapunk egy radiokarbon kort. Ezt végre hajtottuk az Alföldön például, és nagyon szépen kirajzolódtak azok a vonalak, hogy milyen irányban folyik a víz, milyen sebességgel. Itt a körösök környékén már több tízezer éves, 40 000 évnél is idősebb mélységi vizek találhatóak. És mondanom sem kell, hogyha egy ilyen vízhez friss víz keveredik, azt a radiokarbon módszer nagyon-nagyon korán képes kimutatni. Így a vízbázisok védelme is egy fontos feladata ennek a módszernek. Mindenkiben felmerülhet a kérdés, és föl is kell, hogy merüljön, aki egy kicsit természettudományos szempontból nézi a világot, hogy azért ellenőrizzük azt, hogy mennyire jó ez a módszer. Az elmélet az mindig szép, de a gyakorlat általában ugye nem szokott annyira szép lenni. Úgyhogy ismert korú minták, faévgyűrűk, 10 000 évig visszamenőleg képesek voltak gyakorlatilag ilyen 10 éves pontossággal faévgyűrű sorokat összeszedni. Tehát a minták kora ismert volt, és akkor megpróbálták elemezni, és a radiokarbon kort hozzátársítani, hogy tényleg elmondja nekünk a radiokarbon, hogy megmutatja a radiokarbon, hogy mennyi idős ez a minta, illetve a 10 000 évnél idősebb mintákra pedig korallok és más ilyen réteges, üledékes képződményeknek a más, például urántórium módszerrel mért kora alapján mérték, illetve ehhez hasonlították a radiokarbon korokat. Itt látható a kalibrációs görbe, két évvel ezelőtt publikálták az terjesztették ki összesen, most már 50 000 évig látunk vissza radiokarbon módszerrel. Ha teljesen tökéletes lenne az a definíció és az az elmélet, amit Libby mondott, akkor a piros vonalat kellene látnunk. Látszik, hogy nagyjából, tehát valóban követi az időt a radiokarbonos mérés eredménye, ez ugye a konvencionális radiokarbonkor, ez a fekete vonal, de azért van, egyrészt látszik, szisztematikus eltérés van, tehát a meredeksége a görbének nem pontosan egy, másrészt pedig vannak benne kisebb-nagyobb hullámzások. Miért van ez? Egyrészt, mert természetesen annyira nem állandó minden, mint ahogy egy elmélet ezt feltételezni képes, tehát maga a Földet érő kozmikus sugárzásnak az intenzitása sem állandó. A viszonylag közel lévő nap, a az aktivitása árnyékolja, befolyásolja ennek a mértékét. Másrészt az egész elmélet a szén 14 állandóságával kapcsolatban feltételezi, hogy a szén ciklus az viszonylag állandó sebességgel és állandó tömegű szénnel dolgozik. Ez nyilvánvalóan nem igaz 100%-osan. Változhat a levegőben a széndioxid koncentrációja, és ha ez állandó mennyiségű szén 14-et adunk, akkor maga ezt a korolást fogja befolyásolni, és ez a szisztematikus hiba, amit láttunk, az például amiatt adódik, hogy 1960-ban, amikor Libia a definíciót adta, akkor még úgy tudta, hogy 5586 év a felezés ideje a szén 14-nek, ma meg már úgy tudjuk, hogy 5730 év, és ki tudja, hogy 100 év múlva még pontosabb lesz. Tehát az állandók ismeretének is van valamekkora bizonytalansága. Mindezekkel együtt is egy rendkívül jól használható módszert kaptunk, mivel ezt a kalibrációs görbét megmérték 50 ezer évre visszamenőleg, és ebből az adatbázisból, ha mérünk egy konvencionális, azaz a Libby-féle definíció szerinti radiokarbonkort, akkor ehhez tudjuk társítani a valódi naptári kort, így már 5-10 éves pontosságú radiokarbon mérésről is lehet beszélni az elmúlt néhány ezer évre akár. És hát persze nem szabad elfelejtenünk, hogy a modern világban az ember hatása az mindig nagyon erős. Például rendkívül sok fosszilis szenet használunk, kőolajat, kőszenet és földgázt. Ezek, mivel sok millió évet eltöltöttek a föld alatt, bennük a radiokarbon tartalom az nulla, úgyhogy ha ezeket elégetjük és felküldjük a légkörbe, akkor úgymond higítjuk a légkörnek a szén 14 tartalmát, és már is odaértünk ahhoz a kérdéskörhöz, hogy vajon az elmúlt néhány száz évben hirtelen megugró légköri széndioxid szint az emberi, azaz fosszilis kibocsátásból ered, vagy egy természetes folyamat, ami mondjuk az óceánokból túl sok széndioxid kerül a légkörbe. Ehhez a radiokarbon nagyon fontos információkat tud szolgáltatni, hiszen óriási különbség van a fosszilis széndioxid között, aminek nulla a radiokarbon tartalma, és a természetes széndioxid között, aminek pedig ez a 10 dpm-nyi grammonként. Néhány évvel ezelőtt Debrecenben télen végeztünk egy méréssorozatot, és gyönyörűen meg tudtuk mérni, hogy mennyi konkrétan a fosszilis széndioxid Debrecen levegőjében havi szinten. És hát mielőtt bárki megijedne, hogy akkor most fel fogjuk higítani a szén 14-et és vége a módszernek, természetesen tudunk termelni is, az atomkor beköszönte óta, igen nagy mennyiségbe is, el kell, hogy mondjam. A légköri nukleáris fegyverkísérletek nagyon sok olyan izotópot termeltek, ami a tudomány számára is érdekes volt, természetesen akaratlanul. Ilyen volt ilyen a szén 14 is a légköri nukleáris fegyverkísérletekben. Ez ugye nagy divat volt a 50-es években, illetve a 60-as évek elején, amíg legalábbis a légkörieket be nem tiltották, 1963-ban a vezető hatalmak összesen 400 légköri robbantást hajtottak végre, olyan 500 megatonnányi TNT ekvivalens hatóerővel. Hogy radiokarbon skálán ez mit jelent? Ez azt jelentette, hogy van a természetes szint, és ezt 1000-1000-ig, azaz 100%-kal, tehát duplájára sikerült emelni a légköri radiokarbon tartalmat. Az északi féltekén és a déli féltekén is. Szerencsére ez a szén 14 tartalom ez elkezdett kimosódni az óceánokba, tehát nem kell megvárnunk az 5000 évet, hogy lemenjen a felére, ami nagy szerencse, hanem eltűnik az óceánokba ez a radiokarbon tartalom, legalábbis számunkra nem lesz érzékelhető. És néhány érdekes mellékhatása van, ugye mindenben megjelenik, ami akkoriban keletkezett, ez például egy 45-ben ültetett fa, amit 80-as években vágtak ki Debrecenben, éves pontossággal lehet látni ezt a görbét, ami a légkörben volt megfigyelhető, és ha olyan mintákat kapunk, kell elemeznünk, mondjuk például orvadászat kapcsán szarvasaggancsokat, amik egy év alatt keletkeznek, akkor azokról pontosan el tudjuk dönteni, hogy melyik évben lőtték le a szarvast. Úgyhogy gyakorlatilag bírósági döntéseket lehet a radiokarbonra alapozni. Vagy például egy-egy üveg borról, amiről azt mondják, hogy a 60-as évekből származik, ezért mondjuk 10-szer annyiba kerül, mint ami csak a 70-es évekből származik, hiszen ugye sokkal öregebb. pontosan meg tudjuk mondani, hogy igaz-e az állítás vagy sem. Nagyon nehéz átcímkézni a borokat a radiokarbon mérés miatt. Néhány talán jelentősebb mellékhatás az, hogy a radiokarbont az orvosi kutatások is nagyon jól tudják használni. Például egy a 60-as években született ember agyát, ha vizsgálják, a különböző agyi szöveteknek a fejlődése, se, hogy mikor fejeződik be, és mettől kezdve nem építkezik már az a rész, csak él. Ezt is nagyon-nagyon szépen és nagyon könnyen lehet mérni a radiokarbon módszerrel, de egész veszélyes kísérleteket is végig lehet hajtani. Például kellett találniuk néhány önkéntest, aki hajlandó volt elfogyasztani 1,5 deciliter konyakot. 1964-es évjáratút természetesen, hogy jó sok radiokarbon tartalom legyen benne, hiszen a szőlő, amiből készítették itt az atombomba csúcs tetejéről származott, és a véralkohol szint változása mellett, amit folyamatosan mértek ebben a néhány órás kísérletben, a kilélegzett széndioxidban lehetett követni, hogy hogyan történik az alkohol feldolgozása, hogyan használja fel a szervezetünk, és mekkora késletetéssel, milyen görbe szerint jelenik meg a kilélegzett széndioxidban. Ez egy rendkívül komplex vizsgálat sorozat kellene egy ilyen kérdéskörnek a megvilágításához. Egyébként a szén-14-en keresztül viszont ez egy néhány órás mérés, és egy nagyon egyszerű kísérleti szakasz után vizsgálható volt. Az egyetlen kérdés általában az, hogy képesek vagyunk-e, tehát látjuk, hogy rendkívül sok mindenre lehetne használni a szén-14-et, a radiokarbon. Kérdés, hogy létezik-e olyan méréstechnika, ami a mi kérdésünknek megfelel. A nagy probléma az szokott lenni, hogy legtöbb helyen, és ez volt a helyzet eddig az évig Magyarországon is, csak az aktivitás mérésen alapuló módszerek voltak elérhetőek. Tehát megmértük a radioaktivitását a mintának, ugye, mivel hogy bomlik ez a szén-14, de ez nagyon alacsony radioaktivitás szint, és még ennek a csökkenését akarjuk mérni. Nagyon sok minta kellett hozzá, sok gramnyi szén, és hosszú idő, hetek akár egy minta méréséhez. Az van ennél modernebb, illetve elvileg teljesen más módszer, amikor tömegspektrométerrel mérjük, szétszeparáljuk az izotópokat, és megszámoljuk, hogy ennyi 12-es, ennyi 13-as, ennyi 14-es van. Ez egy nagy kihívás, hiszen 12-15 nagyságrenddel eltérő mennyiségű anyag, izotópok mennyiségét kellene ezrelékes pontossággal összehasonlítani. Létezik ez a technika, csak mondjuk egy picit drága volt, legalábbis a közelmúltig. Ezzel akár egy óra alatt elvégezhető egy ilyen analízis. Természetesen mielőtt egy ilyen mérést végeznénk, és ha tényleg pici mintákkal akarunk dolgozni, akkor nagyon fontos a kémia. Így kerültem én is ebbe a laboratóriumba, hogy nagy hangsúlyt kell arra fektetni, hogy ne szennyezzük össze mondjuk egy 20 000 éves régészeti leletet, megfogunk a kezünkkel, a kezünkön található zsírból egy kicsi ráragad, és akkor utána az mindjárt 10 000 éves minta lesz. A régész fogja a fejét, és azt mondja, hogy hülyeség az egész radiokarbon módszer, mi pedig azt mondjuk, hát ennyi lett a radiokarbon tartalma. Tehát a kémiai előkészítés egy nagyon fontos momentum, és szokatlan egyébként egy fizikai kutatóintézetben, hogy mondjuk ilyen felszereltségű kémiai laborral kelljen dolgozniuk. Általában grafitból mérnek, tehát ez a módszer, ez a tömegspektrométeres módszer grafitot igényel, ehhez is különleges technikával kell rendelkezni, és idén nyártól már Debrecenben, itt Magyarországon is van ez a gyorsítós tömegspektrométeres szén-14 mérés, tehát nagyon friss a dolog, és az én Fulbright ösztöndíjam 4 évvel ezelőtt még arról szólt, hogy elmehettem Arizona államba, Tucsonba, és ott megnézhettem, hogy akinek van AMS-e, az hogyan csinálja ezeket a méréseket, és most már idéntől mi itt Magyarországon is képesek vagyunk ilyen méréseket végrehajtani. Ez egy picike gyorsítós tömegspektrométer, látszik, hogy egy székhez képest ekkora a mérete. Majd meglátjátok, hogy Amerikában mekkora volt ugyanez a műszer, ami gyakorlatilag ugyanezekkel a paraméterekkel rendelkezett, tehát ez minden tud, amit a radiokarbon mérésekhez tudnia kell egy berendezésnek. Hogy nagyon szeretném megköszönni a lehetőséget az Innováció Szövetség és a Fulbright közösségnek is, hogy kicsit mesélhettem erről a munkáról, illetve erről az izotópról. Még egy-két szóban mutatnék néhány képet. Amerikában 4 évvel ezelőtt egy AMS, ami nagyon modernnek számít, még ekkora volt, tehát mondjuk 2 tornaterembe fért el, és az ára az néhány milliárd forint egy ilyen berendezésnek. Úgyhogy ennek a működését nézhettem meg. Tucsonál, Arizonában, Tucsonban, ahol az Arizona Egyetemen a kémiai oldalát vizsgálhattam ennek a módszernek, hogy hogyan kell a széndioxidot előállítani a mintákból, aztán abból hogyan csináljuk a grafitot, és hát természetesen kicsit belekóstolhattam az amerikaiak tudósok életébe. És hát ugye ez a módszer, mint mondtam, a kultúrákhoz, a történelemhez nagyon kapcsolódik. Ott kicsit körülnézhettem, és személyes tapasztalatokat gyűjthettem az amerikai kultúráról, ebben a gyönyörű városban, Tucsonban, ahol számos kulturális rendezvényen vettünk részt. Meglepően szép lehet a sivatag, amiről az ember azt gondolja, hogy egy csomó homok, mert nagyon meleg van, de amikor virágzik, hát az is előfordul a sivatagban, virágzik a sivatag 1-2 hétig, az lélegzetállítóan gyönyörű. És természetesen a régi idők emlékeit is meg tudtuk nézni az indiánokhoz kapcsolódó és a korai európai hódítók érkezéséhez kapcsolódó emlékeket. És a kicsit az előadás témájához is kapcsolódik, hogy Tucson közelében van egy ma már nem használt atomrakéta kilövő állomás, amit szintén meg lehetett nézni, úgyhogy a radiokarbonnak gyakorlatilag minden egyes vonatkozása ott egy városban jelen volt. Természetesen nagyon nagy élmény volt ide eljutni, és hát nagyon sok kedves emberrel, kollégákkal, szomszédokkal, barátokat szerezhettünk ott kint. Köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott Molnár Mihály, Radiokarbon, a kőbaltától az atomfegyver kísérletekig. Az előadás elhangzott 2011. október 18-án.